május 3-a és 5-e között zajlik a Pápai Lateráni Egyetemen az ókeresztény költészet, a szentírás és a klasszikus hagyomány között című konferencia. A nemzetközi rendezvény magyar résztvevőjét, Sági Marian történészt szeretettel köszöntöm itt a stúdióban, és megkérném, foglalja össze a konferencia témáját.
A konferencia a patrisztika egyik leglényegesebb kérdésével foglalkozik. Ez egy olyan kérdés ráadásul, amit kevesen ismernek, ezért is különösen örömmel fogadtuk, hogy az Augustinianum éppen ezt a témát választotta, hogy a keresztények a 3.-4. században hogyan álltak hozzá a klasszikus irodalomhoz. Szerették, elutasították, gyűlölték, boldogan foglalkoztak vele, milyen álláspontot foglaltak el. Minden variáció igaz tulajdonképpen, tehát mindaz, amit felsoroltam. Eleinte többé-kevésbé elutasították, ugyanakkor a Biblián belül, tehát a Szentíráson belül is van egy nagyon erős költői rész, ugye éppen az egyik legfontosabb része a Bibliának, a Zsoltárok, azok tulajdonképpen a keleti irodalom költői gyöngyszemei. Másrészt azt sem szabad elfelejteni, hogy a keresztények is jártak iskolába, tehát az egyházatják is jártak iskolába, és ott természetesen a keleti birodalom félben leginkább Homéroszon, a nyugatiban pedig leginkább Vergiliuszon nőttek fel, tehát ez volt az iskolai tananyag. Nem volt más kultúra, mint a klasszikus kultúra, tehát nem tudtak más tanulni. A Biblia, a Szentírás természetesen a vallási tanulmányaikat, a vallási képzésüket segítette, de igazából nem mondhatjuk azt, hogy a Biblia nyelvén nőttek volna föl. Ez a konferencia kifejezetten a költészetre összpontosított. Na most én történész vagyok, én inkább történelmi szempontból vizsgáltam az előadásomban a Damasus pápa költeményeit, de sokkal nagyobb szekciók is voltak, két egész szekció foglalkozott Nazianzi Szent Gergellyel, aki nem csak a keleti egyház egyik legnagyobb atya, hanem emellett egy óriási költő is, akinek több mint 400 versét ismerjük. Elsősorban önéletrajzi versei vannak, ez is nagyon érdekes, hogy az egyházatják azért eléggé szerettek magukról beszélni, tehát elég pletykásak voltak, és Gergely például magáról rengeteg költeményt írt a saját életéről, a gondolatairól, nagyon sok költeménye van az édesanyjáról, ez is érdekes, és ez is szerintem vagy párhuzamba állítja őt Ágostonnal, ugye, akinek szintén egész különleges kapcsolata volt az édesanyjával. Tehát ez volt az egyik nagy rész a konferencián, az Jánzi Szent Gergely. A nyugati latin írók közül pedig Prudentius, ugye egyértelműen ő a legnagyobb latin költő a 4. század végén, de volt szó természetesen Ágostonról, Ambrusról, aki szintén egy rendkívül jó költő, és emellett egy érdekes és eddig elhanyagolt, sőt elítélt vonulatról, az úgynevezett centonistákról, akik vagy Homérosz, vagy pedig Vergilius egész versorait szedték szét, illetve tették félre, és ezeket a versorokat úgy tették egymás mellé, hogy ebből új bibliai eposzok szülessenek. Tehát Jézus életét például ilyen előre gyártott homéroszi vagy vergiliuszi modulokból építették fel. Na most ez természetesen eléggé furcsa költői megoldás, és sokáig, főleg a 19.-20. században úgy gondolták, hogy hát ez tulajdonképpen tehetségtelenségről, inspiráció hiányról tanúskodik, és ma pedig egyre inkább ilyen posztmodern érdekességnek tartjuk. Azt mondjuk, hogy ez igazából a spólia művészetével állítható párhuzamba. Ugye a 4. századtól egyre inkább, a konstantini kortól egyre inkább az a jellemző, hogy a múltat kezdik bányászni azért, hogy új értelmet teremtsenek a jelenben. Ez a fajta megközelítés pedig a mikorunktól sem idegen. Tehát, hogy például Konstantin a saját diadalívén első, második, harmadik századi reliefeket, tehát főleg a nagy császárok, a nagy antoninuszi császároknak a műemlékeiből szereltetett le reliefeket, domborműveket, és azokat tette fel a saját diadalívére. Ezzel nyilván valamit ki akart fejezni. Tehát ezt nem lehet azt mondani, hogy persze negyedik századi szobrászok ügyetlenek voltak, és nem tudtak volna ilyeneket faragni. Ez a vélemény teljesen megalapozatlan, hanem inkább éppen egy újfajta jelentés, egy újfajta mondani való készítésére használtak fel ezeket a régi reliefeket, és ugyanígy a vergiliuszi betéteket, vagy a vergiliuszi sorokat is egy újfajta jelentés létrehozására találták alkalmasnak. Két dolgot szeretnék még ehhez hozzáfűzni, hogy ne felejtsük el, hogy a 4. század közepén Julianus apostata idején volt egy nagyon erős és nagyon határozott császári fellépés a keresztényekkel szemben, főleg a keresztény oktatással és művészettel szemben. Julianus egy rendeletet adott ki, amelyben azt mondta, hogy a keresztények ne tanítsanak Homéroszt és Vergíliuszt, hanem csak Lukácsot és Márkot. Ezzel mindenki nevetett, a pogányok is, de a keresztények is, mert azt mondták, hogy hát ez a mi kultúránk is, ez a mi kultúránkhoz is hozzátartozik, és tulajdonképpen a homéroszi meg a vergíliuszi centóknak a gyártása ekkor kapott újfajta lendületet, és megint csak egy újfajta értelmet, mert Vergilius tulajdonképpen conversus immelior, tehát hogy jobbá akarták tenni. Azt mondták, hogy hát a Vergilius nagyon jó, de hát szegény pogány volt, hogyha az ő soraiból felépítünk egy bibliai vagy egy Jézus központú történetet, akkor itt tulajdonképpen csak jobbá tesszük őt. Tehát megtesszük azt, amit ő szegényke nem tehetett meg a saját életében. Itt természetesen gondolhatunk a híres negyedik eklógára is, amelyet a negyedik századtól kezdve már a keresztények egyértelműen keresztény költeménynek tartottak, illetve úgy vélték, hogy Vergilius tulajdonképpen a Vátesz költő előre látta Jézus megszületését, illetve Jézus születését énekelte meg ebben a negyedik eklógában. Tehát ilyesmikkel foglalkozott a konferencia, és hát reméljük, hogy a majd jövőre megjelenő előadás szövegeknek is sikere lesz, és a jövő évi konferencia témáját is már tudjuk, ez a csenddel fog foglalkozni.